Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A nagy kutya, azaz a Canis Majoris, ez időtájt legfényesebb csillagkép a névadója, a most tapasztalható jelenségnek, a Közép-Európában rendszerint május vége és augusztus vége között előforduló több napon át időnként több hétig tartósan magas nappali maximum és éjszakai minimum hőmérséklettekkel járó, általában csapadékszegény időszaknak. Szóval a kánikulának. Ebben a periódusban bárhol és bármikor felbukkanhat a nyár hevülete, egyfajta eufória. Kiki érdeklődése, lehetőségei, vérmérséklete szerint kezeli. Van, aki ilyenkor begubózik otthon, maximum késő este mozdul ki, hogy kibírja a hőséget. Van, aki azon gondolkozik, hogy hogyan védje meg a betegeit a forró, légkondi nélküli lepusztult kórházakban. Aki megteheti, az elutazik valahova, a legközelebbi Bányatóhoz vagy a Balatonra, ahol gazdagítja minden ott elköltött forintjával a szállodáktól az utolsó lángososig a NER-t. Meg van olyan is, aki felül a repülőre, teszem azt a honvédségi luxusgépre, hogy elmenjen a meccsre, ahogy ezt egy virtégli illiberális ország miniszterelnöke és honvédelmi minisztere tette a hírek és elemzések szerint. De úgy, mert tényleg ez is tök mindegy, utazás helyett mi itthon maradottak, elégedjünk meg azzal, hogy már az is hűsítően hat, hogy legalább nincsenek itt egy kis ideig. Ide-oda röptükben nem feledkeznek meg egyéb fontos dolgaikról sem, például, hogy hogyan lehetne beülni valamelyik uniós szélsőjobbos frakcióba, ahol aztán kiderül, nem hiányzik a magyar EP delegátus senkinek. Mármint olyannak, aki, ha bármilyennel is, de politikával akar foglalkozni. Mert nem hiányzik neki a külők közé rendszer szinten seprűnyelet akasztó vétóbajnok, ugyanis rontja a tárgyalási és építkezési esélyeit. A korábban még oly vágyakozva emlegetett Meloni Orbán kokettálásra gondolok persze, a frigy nem jött össze, és mint esemény utáni tabletta, akkora megkönnyebbülést okozott a hír, amelyre mindent rá lehetett kenni, hogy a Fidesz be se lépne abba a klubba, ahová a román AUR pártot is fölvették. Ez a Románok Egyesüléséért Szövetség. Hogy maradjak hülye forrókorszak foci hasonlatához, egy frakcióban szerepelni ezzel a párttal olyan lenne, mint hogyha a Fradi meg az MTK egy csapatban fociznának. Na ugye, meg is van a magyarázat. Amelyre sok szükség eddig sem volt. Aki nem tud együttműködni, az nem politikus, még csak nem is focista. Mellesleg az egyébként még a valóban igen szélsőséges eszméket valló, annó az oltás ellenességen felkapaszkodó román pártelnök George Simion is azt írta ki a Facebookra, hogy sziasztok magyar barátok, nem gyűlölünk, hanem együtt akarunk harcolni az európai bürokraták ellen. És amúgy tényleg, a mi hazánkhoz hasonlító magyar gyűlölőként is hírhet román párt vezére korábban többször is hangsúlyozta, hogy ő valójában szereti a magyart, különösen ha Orbán Viktornak hívják, csak akkor idegesíti népünk, ha az ő hazájában akár egy is előfordul belőlünk. De akkor nagyon, mert Románia románoké. Na mindegy, a kánikula az kánikula, bolond rendszer, de van benne beszéd. Hozzáteszem, egész évben mostansága legrövidebbek az éjszakák. Egyre hosszabbak lesznek, másként állnak majd a csillagok, ahogy átgondolom, még az is meg lehet, hogy nem sokára sötétség lesz délben.
Útszélen.
Kivel él együtt és mióta? Milyen ingatlana, illetve 300 ezer forintot meghaladó ingósága van? Melyik szórakozó helyet látogatja havi, heti és napi rendszerességgel? Fogyaszt-e alkoholt, és ha igen, mennyit? Ezek elvileg olyan szenzitív kérdések, amelyekhez senkinek semmi köze. Maximum az adatvédelmi szakembereknek, ha valaki mégis ezeket firtatná, mondjuk egy munkaadó. A kormány nagy gyermekvédelmi nekibuzdulásának kérdései ezek. A kegyelmi botrány után ugyanis nem azzal erősítik a gyerekvédelmet, hogy mondjuk megsokszorozzák a segítő szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok, különböző terapeuták számát, és adnak nekik fizetésnek nevezhető fizetést. Ahogy azoknak is, akik érdemben ellenőrzik az intézményekben zajló munkát, a szakmával egyeztetett módon. Az említett személyes életvitelre vonatkozó kérdések egy adatlapon szerepelnek, amelyet a gyermekvédelemben dolgozóknak kell kötelezően kitölteniük. Például Mezei Katának, a Burattinó iskola és gyermekotthon igazgatójának, és Gergely Zsófiának, a Burattinó Szőlős utcai gyerekotthona vezetőjének.
Radar alatt elrepült egy tervezett törvény vagy törvénymódosítás, amely gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozná a gyerekvédelem címszóval mindazokat, akik ezzel foglalkoznak, meséljetek.
Tudomásom szerint ezt a törvényt jóvá hagyták, bár már talán még a köztársaság elnök által nincsen elejegyezve, vagy én arról nem tudok. És a jóváhagyása után egy pár nappal kaptuk meg ezt a törvényi szöveget, és ezt is nagyon fura módon, mert a fenntartó volt az, aki jelezte felénk, hogy neki kérni kell ezt az ellenőrzést, amit a törvény jóvá hagyott, tehát csak ebben a formájában láttuk először meg a törvényi szöveget, hogy elénk toltak egy adatlapot kitöltésre, hogy ez lesz az, amit az ellenőrzés végzőszer majd kérni fog tőlünk. És hát nagyon-nagyon elcsodálkoztunk ennek az adatlapnak a látán, és kezdtük végigolvasni, akkor kezdtük el valójában végigolvasni, hogy mi történt, mi az a törvényi szöveg, amire hivatkoznak, hogy került ez a gyerekvédelmi törvénymódosítás ebbe az irányba, amibe került. Nagyon súlyos helyzetnek látjuk ezt több szempontból is, praktikusan is, de főleg elviekben.
Akkor áruljuk el, hogy mi ez.
Hát ugye pár hónappal ezelőtt szerintem a kegyelmi botrány után nyújtották be a gyermekvédelmi törvénynek a módosítását. Én akkor még nem olvastam a módosítási javaslatot, egy kicsivel később lehetett, mert akkor már megindultak azért ilyen civil mozgolódások ennek kapcsán, tehát azért én hallgattam panelbeszélgetéseket, kerekasztalbeszélgetéseket, és nagyon szépen elmondták szakpolitikusok is, meg olyan kollégák, akik nagyon régóta a gyermekvédelemben dolgoznak, hogy tulajdonképpen azzal, hogy a gyermekvédelmi törvényen gondolkodunk, és hogy valamilyen átfogó ellenőrzést kell csinálni, azzal nincs is semmi probléma. De azért voltak kifogásolandó részek természetesen, vagy hogy hogy kellene ezt valójában megfogni, majd ugye valóban megszavazták a törvényt, szerintem ez múlt hét kedszerda környékén történhetett. Ami miatt tulajdonképpen mi most beszélgetünk, az tulajdonképpen egy része, bár nyilván egyébként nagyon sok részről meg lehetne vizsgálni ezt a gyermekvédelmi törvényt, az egy adatlap, amit valóban a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak kell majd ellenőriznie ez alapján a gyermekvédelmi dolgozókat. Azt lehet tudni, és azt már nagyon sokan ezen túllettek, gyerekotthon vezetők egy 3 napos extrém megterhelő pszichológiai vizsgálaton. Mi egyébként valamiért még nem estünk át ezen, ezt még nem tudom, hogy mi még miért nem kaptunk erről értesítést, de nagyon sok ismerősöm elmesélte, hogy a vezetőknek át kellett esni, és most lett egy olyan kiegészítés, hogy mindenki, aki a gyerekekkel foglalkozik, tehát aki nap mint nap ott van a gyerekekkel, annak kifogástalan életmódot képviselő életet kell folytatnia, és ezt a következőképpen próbálják ellenőrizni. Van egy ilyen több oldalas adatlap, amit ki kell tölteni a dolgozóra. És ez a személyes adatokon túl rákérdez a vagyoni helyzetre, rákérdez az előző munkahelyekre, ami teljesen rendben van. Nyilván kell egy tiszta erkölcsi bizonyítvány, ez is teljesen rendben van. És hát ami ilyen egészen meglepő dolgokat kérdeznek, hogy milyen szórakozási szokásai vannak a szakembernek, tehát hogy hova jár, milyen rendszerességgel, milyen alkoholfogyasztási szokásai vannak. És akkor utána megkaptuk valóban ezt a telefont, illetve ami fenntartunk, hogy a fenntartó igényelje, vagy kezdje el, vagy kezdeményezze a belső vizsgálatot a kollégákra, és hogy utána pedig ki fognak jönni a dolgozóknak a lakására, körbenéznek a lakásában, és beszélgetni fognak a szomszédokkal. Én ezen a ponton azért megkérdeztem, hogy mit fognak nézni a lakásban, tehát hogy azért én is értsem, hogy, vagy szerettem volna, értem, mondtam, hogy nem kötekszem, de...
Hogy nagyjából definiálni tudjuk.
Igen, tehát hogy képek a falon, vagy...
Igen, ott már mi ezen az első ponton leültünk egy komoly beszélgetésre a kollégákkal, hogy vajon a kifogástalan életvitel mit takar, és ki az, aki megmondja, hogy mi az? Törvényileg szabályozza? Vagy jön egy ellenőr és a saját életviteléhez viszonyítja az én életvitelemet? Ezek úgy gondolom, hogy olyan érzékeny dolgok, amiket egy bűnüldöző szerv elvégezhet, különösen kifogásoljuk azt, hogy jóváhagyásunkat, tehát aláírásunkat kell igazolni, hogy hozzájárulunk, hogy minket titkos szolgálati módszerekkel megfigyeljenek.
És bármikor
és erről nyilatkozni kell. Írásban nyilatkozni kell. A törvény szövegében is, nem csak az adatlapban egyébként, tehát a törvény szövegében is ez le van írva.
Tehát bármifajta titkos szolgálati módszerekkel, nem tudom, mint telefonszámítógép.
Minden vagyoni helyzet odáig menően, hogy ingóság és ingatlan, és ezt ellenőrizni kell. hogy itt a szórakozási szó, természetesen cigarettázunk-e, fogyasztunk-e drogot, fogyasztunk-e alkoholt, milyen mértékben, hányszor egy héten mit iszunk, vagy mit nem iszunk, ezek a kérdések az adatlapon szerepelnek, de a törvény szövegében az is le van írva, hogy mi és a hozzánk tartozók. Az, hogy ki a hozzátartozó, az a törvény szövegében taxatíva fel van sorolva.
No.
És azoknak, hát mondhatom, mert itt
hát
van
az kezemben. Biztos, hogy az velünk egy háztartásban élőknek is nyilatkozni kell arról, hogy egyrészt mi kifogástalan életmódot folytatunk, másrészt, hogy őket is bármikor ellenőrizhetik, ők ehhez hozzájárulnak.
Közös háztartásban élő hozzátartozók összes adatai, nem csak a gyermekeké, hanem felnőttéké is, és nekik is aláírásukkal kell igazolni, hogy őket is titkosszolgálati eszközökkel megfigyelhetik, hogy kifogástalan-e az életvitelük.
De mi van, hogyha az anyám nem egyezik bele abba, hogy titkosszolgálati eszközökkel?
Akkor nem fogsz nálunk dolgozni. Mert én egy nagyon szigorú igazgató vagyok.
Egy picit mutassátok be, hogy mi az, és kiket képeztek, hogy kikkel foglalkoztak az intézményekben, csak azért, hogy tudjuk, hogy kikre vonatkozik ez, tehát mondjuk nem a szovjet kémekre, vagy mármi egyébre, hanem hogy mi a szakmátok, és kik azok a gyerekek, akik rátok vannak bízva.
Hát örülök, hogy így ezt a szovjet kémeket behoztad, mert egy picit nekünk a törvény olvasán az volt az érzésünk, hogy minket most nagyon csúnyán bűnelkövetői szintre lenyomtak.
Bár ez most inkább kínai specialitás, hogy megnézik, hogy a boltban mennyi alkoholt vettél térfigyelő kamerákkal, és annak megfelelően kapszunk levelet, hogy mennyi egyik tartományból a másikba, mert ez egy konkrét kínai gyakorlat.
Ezt mi el tudjuk képzelni, de jó, majd még erre kitérünk, hogy ezt milyen, nem szeretnénk, és ez milyen következményekkel fog járni. De a Buratino iskola az egy integrált gyermekvédelmi intézmény, csak hogy válaszoljak rá, hogy mutassuk be pár szóval. 34 éve működik Csepelen, és a hátrány kompenzáció a feladata, hogyha nagyon röviden össze akarunk foglalni. 6 évestől 20 éves korig körülbelül, és egy 12 év folyamos iskola, általános iskola és gimnázium, és szakképzés működik a falain belül, és 2 gyermek otthont működtetnénk. Tehát nem minden gyerek fed át, hiszen az iskola létszáma 300 fölött van, és a gyermekotthonban 30-an laknak, és van kisgyerek, aki bent lakik a gyerekotthonban, de nem hozzánk kell iskolába, bár nem sok.
Persze. A gyermekotthonban ugye szakellátó gyerekek vannak, tehát ők mind olyan gyerekek, akiket kiemeltek a családjukból különböző okok folytán. Nálunk a legkisebb, az ilyen például 3 éves, aki ugye egyébként nem is lehetne nálunk, tehát a törvény szerint nevelőszülnél kellene legyen. Úgy értem, hogy természetesen a gyámhivatal rakta hozzánk, tehát hivatalosan van nálunk, csak arra akartam utalni, hogy ugye a cél az volna, hogy 12 éven alul gyermek ne legyen gyerek otthonban. Ez nem valósul
meg. Hanem ezt a törvény így van.
De ez nincsen. Beszélhetnénk erről is egyébként, hogy hol lyukas a rendszer. Például itt, hogy nincsen elég nevelőszülő, vagy ott, hogy nincsen elég alapellátás, vagy nincsen megfelelő alapellátás. A szakellátás az konkrétan azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek a szülői felügyelet, tehát a szülők felügyeleti jogát elvették. Magyarán az állam veszi át a nevelésének a szerepét. Úgyhogy nálunk csak ilyen gyerekek vannak, illetve fiatalok, mert azért utógondozottak is vannak, ők 18 éven felüliek, ők mind egyébként korábban gondozottjaink voltak, vagy más gyerek otthonból kerültek hozzánk, tehát hogy ők is...
Mondjuk még tanulnak, vagy csinálnak valamit, ami miatt ez még eladoblakhatnak?
Ja, igen, tehát az utógondozásnak az a feltétele, hogy vagy tanulniuk kell, vagy dolgozni, de a dolgozás esetében, tehát a munka esetében nem lehet egy bizonyos összeghatár fölött a keresetük, magyarán nem biztosított az ő önálló életvitelük. Ez azt hiszem, hogy nemrég még 90 ezer forint volt, tehát 91 ezer forinttól nettó, úgy tekintető, hogy meg lehet élni, főleg Budapesten, igen, de most ez nem tudom megmondani, nem emlékszem pontosan, de pont most jelentették be, hogy ennek az összeghatárát megemelték valamennyivel. Úgyhogy nálunk ilyen fiatalok vannak. Egyébként változó, hogy mit csinálnak, van, aki gimnáziumba jár, van, aki esti tagozatra jár valahova, és úgy pótolja a lemaradt tanulmányait, van, aki szakmát tanul, és hát vannak általános iskolások, sőt, hát ugye akkor most van egy óvodás korú gyerekünk is.
Hogy legalább teljes legyen a család. Egyébként a nevelőszülőknek is kell ilyesfajta átvilágítást csinálni?
Kell. De én azt gondolom, hogy ez teljesen észszerű.
Nem az átvilágítás tényével van, ami nekünk a problémánk. Nem azzal, hogy egy alkalmasságot vizsgáljon. Uh-huh. Ne az, hogy a bűntelenség. Természetesen. Igen. Nagyon helyes, ezzel teljesen egyet lehet érteni. De ez, amit itt olvasunk, ez egészen más irányba visz el.
Igen.
És a félő, nem a félő, hát itt konkrétan. Azt mondják akkor, hogy nem írják alá. Nem, hát enkezével senki nem ilyen őrült, hogy egy ilyen papírt, egy ilyen nyilatkozatot tegyen, és a családtagjait is ebbe bevonja. Igen. És akkor mégis mi fog történni? Nevelőszülő nagyon kevés van az országban. Nálunk van olyan kisgyerek, ahol harmadik nekifutásra se találtunk, és kicsi még, és borzasztón kéne. Mit csinál a szerencsétlen gyám? Berakja valahova, ahova bírja. Nem fogod elhinni, hogy naponta kapom a könyörgő leveleket a különböző gyámi emberektől, hogy könyörögnek, hogy vegyünk be gyereket. Már nem tudom, hova tenni a Csilláron, is gyerek van.
Én pont az előbb próbáltam ugye telefonon megkeresni, hogy akkor hogy is van a törvényszövege, hogy majd esetleg pontosan tudjak idézni, és rászültem a Katának, a kollégám, vagy a főnökömnek a e-mail címére, és pont azokat dobta föl, hogy megkeresi. Tehát én úgy tudom, most ez sem lesz egy pontos szám, de 2000 fölött van már azoknak a gyerekeknek a száma, akinek csak Pest megyében keresnek gondozási helyet. És hozzánk már került Zalaegerszegről egy hármas testvérpár, mert annyira nem találnak helyet. Akkor nevelőszülőktől kerülnek hozzánk gyerekek. Ha csak az elmúlt egy évet nézem, akkor több nevelőszülőtől próbáltak áthelyezni hozzánk gyereket. Kettőt át is helyeztek nem olyan régen, mert hogy ott is nagyon nagy a probléma. Visszatérve a kérdésre, szerintem az helyes, hogyha a nevelőszülőket nyilván átvizsgálják, megnézik, hogy hogyan élnek. 0-24-ben ők azt a gyereket nevelik, ez természetes.
És ott még a vagyoni helyzet is számít, és ott még a körülmények van. És minden egyéb.
Bár egyébként azt is meg kellene nézni, hogy mennyit kap egy nevelőszülő ezeknek a gyerekeknek a nevelésére, és azért ezek a gyerekek nagyon sokszor speciális szükségletűek. Ha csak azt nézem önmagában, hogy azért ők szinte biztos, azt tényként kezeljük, hogy traumatizált gyerekek, onnantól kezdve kiemelik őket a családból. Lehet, hogy már a családban is érte őket olyan, amiért kérettek emelve a családból, de az, hogy valakit kiemelnek a családjából, ezt alaptételnek elfogadhatjuk, hogy önmagában egy traumatikus élmény. Tehát ehhez a nevelőszülőnek kellene tudni érteni, fel kellene tudni lennie készülve arra, hogy nehéz gyerekeket.
Hát, igen, és nem igen. Csak neki, tehát ez a gyerek mindig drága kincsünk, de a gyerekvédelmi törvény módosításától én egyébként azt vártam, én azt hittem, teljesen naív módon álltam ezt hozzá, hogy most meg lesznek fogalmazva azok a kritikus pontok, ahogyan ide jutottunk, hogy ennyire rossz a helyzet. Nincs nevelő szülő. Nagyon nehezen találunk kollégákat, akik jók, igazán jók, tudod, aki tudott, hogy oda termet, és nem fog egy hónap múlva elszaladni, és akinek a teherbírása messze meghaladja egy átlagos ember átlagos teherbírását. Tehát ennyire problémás a helyzet. Lehet tudni, hogy a gyerekek étkeztetésétől kezdve a sportoltatása, az oktatása, a mentális ellátása, ez mind-mind csorbát szenved anyagi okoknál fogva. Teljesen ellátatlanok, és mindegyikük traumatizált. Nincs olyan gyerek, hogy a Zsófi, olyan gyerek nincs, akit a családból kiemelnek, az nem traumatizált gyerek, aki ne szorulna rá nagyon komoly támogatásra. És nem azt fogalmazta meg a törvény, hogy erre ilyen formában fogunk biztosítani forrásokat, hanem most még pont tegnap hallottam, csökkentették a gyerekjogi képviselők számát. Hát ez jött ki ebből.
És eddig is talán együtt megyénként, vagy valamilyen
hát szóval volt. És most tegnap mondták, a rádióban hallottam, hogy csökkentették
igen,
a számukat.
Igen, én is hallottam.
Hát teljesen elképesztőnek találom, hogy egy módosítás az nem a valós élet, valós probléma, valós megoldása irányába hat, hanem egy ilyen, én ezt az egészet valami olyan, nem is tudom, mondva csinált dolognak érzem, amit fölmutatunk, hogy mit tettünk a gyerekek biztonsága érdekében. Én teljesen ennek érzem. És ennek X intézkedésével egyetértek és helyeslem. Igen, helyeslem, hogy legyen előzetes szűrés, de azt, amit ez előrevetít, azt nem, hogy nem helyeslem, hanem teljes mértékben elutasítom.
De nincs is olyan konkrét összefüggés.
Azért tartom végtelenül cinikusnak. Én nyáron táboroztatok olyan gyerekeket, akik más gyerekotthonokból vannak. Ezért aztán elég sok más gyerekotthonnak a nevelőit, gyerekfelügyelőit ismerem. A gyakorlat az egy kicsit más, mint amit szerintem elképzelnek valahol. Én csak olyan gyerekfelügyelőket ismerek, akik a szabad idejükben viszik el ezeket a gyerekeket orvoshoz, mennek el a szülői értekezletükre, veszik meg a gyógyszert, mert annyira kevesen vannak, hogy nem lehet megoldani, mert mondjuk ketten vannak szolgálatban jobb helyeken, mert azért hiába írja elő a törvény, hogy hány embernek kellene lennie, azért, ahogy a Kata is utalt rá, totális szakember hiány van, és ettől attól félek, hogy még sokkal inkább senki földje lesz nem sokára itt a gyerekvédelem, tehát azért mi is hirdetünk hónapok óta, és nagyon kevés az olyan megkeresés, akiknek valóban van releváns tapasztalata, vagy végzettsége. És természetesen meg lehet próbálni, és lehet képzésekre küldeni ezeket a kollégákat. Azért itt azt is elmondanám, hogy 9000 forint per fő per év az a képzési összeg, amit az állam erre szán. A
legalapabb... Mondjuk egy óra, nem?
Tehát... Hát a legalapabb...
Nem, egy órát nem tudunk kifizetni belőle, mondjuk egy szupervizornak nem elég rá a 9000 forint. Azt, na most ezt az összeget használd arra, hogy a kollégák képződjenek.
Hát teljesen, teljesen lehetetlen. A szupervízió, a bármilyen segítő beszélgetés, stb. Azért ezek pro bono felajánlások, vagy pályázati pénzekből történik. Meg, tehát erre természetesen nincsen keret. És csak azt akartam az előbb elmondani, hogy azért a gyerekfelügyelők nem végtelenül leterhelt emberekről beszélünk, akik tényleg 24, 12 vagy 8 órás szolgálatban van, ez tényleg attól függ, hogy a gyerek otthon hogyan tudja beosztani a dolgozóit, hányan vannak, és mindez alatt ellátnak 12 gyereket, és 12 minimum, egy csoportban 12-en vannak, a napi dolgaikat végzik, és akkor ezen felül, amikor mondjuk ráérnek, akkor nyilvánvalóan egy kis karbantartási munkát végeznek mellé, vagy elviszik táboroztatni ezeket a gyerekeket. Tehát azt akarom csak mondani, hogy itt nyilvánvalóan olyan emberek dolgoznak, akik nagyon elhivatottak, és én nagyon büntetés alapúnak érzem ezt a hozzáállást, ami most történik, mert hogy a gyerekvédelemben dolgozók szerintem nem tudok olyan embert, aki ne elhivatottságból dolgozna. Azért ez nem az a munka, ami letehető, amire az ember nem gondol este, vagy másnap, vagy nem informálódik a kollégáitól azokon a napokon, amikor nincs beosztva, hogy mi történik. Teljesen, tökéletesen tisztában kell lenni, hogy melyik gyerekkel mi történik, vagy milyen helyzetben van. És akkor valóban az, amivel meg lehetne támogatni azt, hogy a gyerekeknek az élete könnyebb legyen, egy pszichológus, egy fejlesztő pedagógus, egy pszichiátriai ellátás, stb., azok gyakorlatilag elérhetetlen dolgok. Van olyan gondozottunk, akivel másfél-két éve járjuk a hadak útját az ügyben, hogy valamilyen terápiás csoportba bejuttassuk. Teljesen lehetetlen gyakorlatilag az, hogy ellátásba juttassuk. Hát nyilvánvalóan akár magán pszichológus lehetne fizetni. Tudjuk jól, hogy 15-20-30 ezer forintoknál kezdődik egy órás terápiás ülés. Mindegyik gyereknek szüksége volna rá. Ha most csak egyet emelek ki, akinek a legjobban szüksége van rá, és mondjuk akut problémája van, akkor az is azt jelenti, hogy 60 ezer forint minimum egy hónapban az ő terápiás megtámogatása. És ez egyetlen gyerek, egyetlen problémája, amiről most beszélek.
Nem, mert az intézménye, akinek nincsen pszichológusa, meg nincs mögötte csapat.
Nekünk hál' Istennek van, de azért én ismerek olyan régiót, ahol bár, egy pszichológusra...
Ez az egész... Igen. Buratinónak a pszichológus, szóval nem az, hogy a Szőlős utcában van egy
apámba utcában,
nem pedig oda külön-külön kéne, és a Buratino iskolában pedig, ahol szintén lehet, hogy nincs kiemelve a családból, de hát a legkülönbözőbb problémákkal kerülnek be gyerekek, többek között mentális problémákkal is. Van autista gyerek a Buratinóban. Tehát mindenkihez kéne egy speciális ellátó személyzet, ez teljes képtelenség, és most nem nyafogás, hiszen az intézményünk 34 éve valahogy csak mégis működik, igaz? Tehát most nem arról van szó, hogy az államnak az emlén kéne állandóan, mi tényleg az ég egy világon mindent és minden forrást megragadunk, és állandóan pályázatot írunk, és támogatókért fordulunk. De ezek után, meg ehhez képest ez a törvény, ami megaláz, ez megaláz.
Nyilván, meg hát nincs, ez sehogy sincs végig gondolva, hanem ezek nyilván ilyen látszatcuccok, mert mind mondogatjátok, hogy a családból kiemelt gyerek. De hát ez ott kezdődne, hogy minél kevesebb, hogy neked minél kevesebb munkád legyen például, Zsófi. Tehát, hogy minél kevesebb gyereket, mert a legtöbb gyereket bent lehetne tartani azért alapvetően a családba, hogyha ezek a fajta szolgáltatások eljutnának a szülőkhöz, eljutnának a gyerekhez, és eljutnának az iskolához is, aki tudja, hogy egy ilyen családból származó gyerekkel mit lehet csinálni. És azt mindenki elmondja, hogy ez lenne a legolcsóbb, igen, a legegyszerűbb, hogyne, a társadalomra legkisebb terhet rakó történet, na ezek mind hiányoznak ebből a hogyne törvényből.
Hogyne, hát az alapellátást nagyon meg kellene erősíteni, tehát azt hiszem, hogy talán egyrészt oda kellene egy nagyon komoly támogatást és erőforrást szánni, hogy valóban ezek a családok megfelelő segítséget kapjanak. És úgy az edukációtól kezdve.
Az alapellátás szóról beugrott nekem, hogy az alapellátásnak az még mindig formálja, hogy a szülő kéri egy ideiglenes elhelyezést például. Most mi tőlünk ezt pont megvonták, amiért nagyon fáj a szívünk, hogy ezt miért vették el tőlünk.
Ez mit jelent?
Az alapellátásnak van az a forma, amikor nem az van, hogy védelembevétel van, hanem már, de nincs még kiemelés. Ez a kettő között van, a szülő kérheti, hogy mit tudom én, ő most 2 hétig kórházban van, vegyük be a gyerekét. Nekünk most erre jogi lehetőségünk nincsen, ez nem azt jelenti, hogy soha nem jön be egy-egy olyan gyerek, aki ilyen kritikus helyzetre kerül.
Nem dobtok az utcán.
Krízisen, nem fogjuk kihagyni az utcán, ezt úgy hívják, hogy krízisellátás. 24 órát nekem jogom van egy gyereket bevinni akkor is a gyerek otthonba, hogyha erről a gyámhatóság nem rendelkezett saját jogon. Ugye, még olyan is van, hogy a gyámhatóság kéri szépen, hogy adjak egy krízisellátást egy gyereknek, mert nem tudja bevinni szakellátásba egyenlőre. Szóval minden variáció van. Szerencsére a gyerekvédelemnek ilyen ágai közt, hogy gyám, stb. Jó a kapcsolat. Tehát az alapellátásnak azt a formáját is inkább erősíteni kell, amikor megmarad még a szülőnek a felügyeleti joga. Nem az, hogy rögtön ki kell emelni. Van egy időszakasz, amikor rászorul a család egy ilyen segítségre, utána pedig minden különösebb jogi, cirkusz, gyámhatósági eljárás nélkül visszamegy a gyerek szépen haza. Tehát ez egy jó elfogadható forma, ezt is erősíteni.
Ez ott a leggyorsabb és legegyszerűbb eljárás. A Kata most említette, hogy lehet, hogy mondjuk egy szülő vagy, akárki kórházba kerül, vagy elveszítik a lakhatást, nincsen munka egy pár hónapja.
Ami nagyon gyakori, jól lehet az alkotmányellenes.
Hát ez rettenesen gyakori, igen.
Kéne egy kis idő, míg egy albérletet találnak.
És egy kauciót le kell tudni rakni, és munkát kell újra szerezni.
Valakinek kéne terelgetni a családot, mondjuk egy szociális munkásnak, aki tudja, hogy mik a szükséglete, és mit hogyan kéne csinálni.
És akkor itt beszélhetnénk erről is egyébként, ahogy mondja a Kata, szerintem mi nagyon jó fej kollégákkal vagyunk körülvéve, úgy ismerünk nagyon-nagyon együttműködő jó fej esetmenedzsereket, családsegítőket, gyámokat, hála Istennek, tehát azt gondolom, hogy el vagyunk kényeztetve. Ilyen szempontból eszemet leterheltek. Én nem tudom, hogy mi lesz most a gyakorlat, az biztos, hogy 1-2 hónappal ezelőtt még majdnem minden gyámnak 40 körüli gyereke volt. Tehát érdemben foglalkozni 40 gyerekkel, az ő jogi ügyeiket intézni, beiratkozásukat, például azt, hogy orvoshoz csak a gyám vihetné a gyereket. Ez ugye nem életszerű. Nem is ott valamelyik keresik az udvaron, persze, tehát ez nem életszerű. Úgyhogy mert így is nagyon sok olyan feladat, ami elvileg a gyámnak a feladata lenne, az természetesen a gyerek otthonnak a dolgozói végzik el.
És egyébként azt is tudni kell, hogy jó, mi egy magánintézmény vagyunk. De nehogy azt gondolod, vagy bárki azt gondolja, hogy az állami intézményekben nem pontosan ugyanez a helyzet van, hiszen, ahogy a Zsófi is mondja, mi számtalan intézménnyel vagyunk, napi szintű kapcsolatban. És lehet, hogy amikor utoljára, most volt egy ellenőrzés, rögtön a kegyelmi bodon kirobbanás után azonnal kijöttek a gyerek otthonba. Azt szoktam ilyenkor mondani, hogy leszámolták a pizsomát, a bugyit, az oknit, hogy megvan-e mindenkinek szám szerint. Jó, ez most nem pont így történt, ez is mindig megtörténik, hogy rendben van, rögtön jött a kölyár, minden jött rögtön, de az egész ellenőrzésnek annyi volt a mi érzésünk szerint a végeredmény, mert hogy ki lett pipálva, és a kollégáktól, az állami intézmények vezetőitől is én azt a visszajelzést kapom, hogy mindenki mindenben annyira, de annyira megfelel, csak be ne zárják az intézményt, amennyire csak lehet. Hát mit gondol ilyenkor egy ellenőr? Hát ez egy kirakat, amit ilyenkor odatolunk. Hát ki az az elmebeteg intézményvezető, aki egy ilyen ellenőrzésnél feltárja a valós problémát? Mentségükre szóljon minket, megkértek, hogy írjunk egy feljegyzést a valós problémákról is, meg is írtuk.
Igen, természetesen ellenőrizni kell a gyerek otthonokat, hogy hogyan működnek egyébként, és természetesen arra nagyon helyes, hogy mondjuk kiestek bizonyos csontvázak szekrényből, azért lehet olvasni cikkeket, hogy hol voltak eltúsorban mondjuk gyermekbántalmazási ügyek, vagy hol találtak olyan kollégát, aki mondjuk konkrétan tényleg bántalmazza a gyerekeket, nagyon helyes. Tehát azt gondolom, hogy erre rá lehet menni, feküdni, nagyon kell fókuszálni erre, és valóban ezeket kivizsgálni, ne történhessen meg, stb. Elolvassa valaki a bántalmazás bejelzésnek a módszertanát, az egy nagyon hosszadalmas vizsgálat, nagyon hosszadalmas történet, teljesen rendben van, helyén való. És akkor itt azért volna pár kérdésem, hogyha már bántalmazásról beszélünk, hogy hogyan lehet támogatást szerezni egyébként, mert azért az előfordul, hogy gyerekotthonokban hallottuk, ugye, hogy bántalmaznak gyerekeket. Na de nem csak ez történik meg, hanem azért kint is bántalmaznak gyerekeket. Most konkrétan akkor beszéljünk szerintem azokról az esetekről, ami nálunk előfordul, hogy ezek a lányok azért nagyon veszélyeztetettek a mi gondozott lányaink, és most nagyon könnyen kerülnek olyan helyzetbe, hogy férfiak kihasználják őket. Konkrétan kettő gondozottunk esetében januárban kértünk speciális elhelyezést, speciális intézményi elhelyezést, mert nem tudjuk garantálni ezeknek a fiataloknak a biztonságát, hiszen aki szökésben van, már pedig kimegy, már pedig nagyon könnyen fogják befolyásolni férfiak, és kezdhetjük, visszamehetünk azért, hogy egészen a trauma tudatos megközelítésig, hogy miért, hiszen valójában
ők a kötő... hozzászoktak.
Egyfelől ez egy oka lehet. A másik az, hogy szeretetéhesek. Azért a loverboy jelenségről is tudunk, hogy hogyan használják ki férfiak ezeket a fiatal lányokat, vagy milyen kötődési nehézségeik vannak, és hogy mennyire akarják azt, hogy valamilyen kapcsolatban legyenek. Nagyon könnyű ezekkel a lányokkal elhitetni azt, hogy most itt egy nagyon szép kapcsolat, egy szerelem, stb. Így van. És akkor beszéljünk erről a lányról. Van egy 17 éves fiatal anyunk, hosszú idő óta tudjuk, hogy súlyos droghasználó, tehát kristály használó. Megjelenik a gyerek otthon előtt az autó, dudál hármat, és ő kimegy. Konkrét rendőrségi feljelentés van ezzel kapcsolatban, a gyámhivatalnál van jelzés, a tegyesznél van jelzés arról, hogy kérünk szépen el másik elhelyezést, mert ezt a lány, és mi fizikailag meg se tart, tehát ha bántalmazás, meg sem foghatom a karját, és vissza sem tarthatom, nem zárhatom rá az ajtót, hiszen nem vagyok speciális intézet. Mi egy gyerek otthon vagyunk, ide itt ki lehet menni, be lehet jönni. Ha ő kimegy, akkor kiment. Ez megtörténik, ez a napi gyakorlat. Van egy olyan rendszer, amit úgy hívnak, hogy ECAT rendszer, ide kellene az emberkereskedelem áldozatait regisztrálni. Na hát a valóság az az, hogy nem tudom regisztrálni ezeket a lányokat, mert egyrésztről kellene az ő beleegyezésük, nagyon abszurd, tehát ezek a lányok nem egyeznek bele arra, hogy, hogy ők azok.
Egyrészt, nem ismerik el, hát meg nem tudják.
Nem is, sok oka lehet. Lehet, hogy nem tudja, hogy elmereskedem áldozata. Lehet, hogy fél attól a férfitől. Lehet, hogy szerelmes abba a férfiba. Valamilyen függési viszonyban vannak. Ez azért legtöbbször egyébként kábítószer, pénz, és a többi, és a többi. Tehát nem fogom tudni regisztrálni, főleg, ha szökésben van. Anoniman, ha az regisztrálni szeretném, akkor csak statisztika. Tehát valós segítséget nem kapok abban, hogy megóvjam ezeket a lányokat a külső bántalmazástól. Tehát én nagyon figyelhetek arra a Katával egyetemben, hogy nekünk milyen kollégáink vannak, hogyan bánnak a gyerekekkel, rendben találjuk-e nekik az ő mintaadásukat, bántják őket verbálisan, fizikai agresszióról bántalmazásról ne is beszéljünk szerintem. Beszélhetünk, de hogy azt gondolom, hogy az nagyon gyorsan feltűnne nekünk, de azért nagyon koncentrálunk arra is, hogy biztonságos felnőttek veszik-e őket körbe, tehát hogy, és remélem, hogy mindenhol ez a gyakorlat, de azért lássuk be, hogyha itt tényleg az lesz, hogy senki nem fog dolgozni, akkor olyan emberek fognak, és azért már vannak jelek, olyan emberek fognak jelentkezni gyerekfelügyelőknek, akiknek tulajdonképpen ez egy félig megoldja mondjuk a lakhatási problémáját adott esetben, vagy az étkeztetési problémáját, vagy egyszerűen nem talál másik munkát, tehát hogy ezért ez nem egy...
De legalább meg lesz rendesen figyelve. Tehát, hogy
de ez... legalább meg lesz rendesen figyelve. És mondom, cinikusnak találom, mert itt ezek a gyermekfelügyelők, ezek a szabad idejükben még hozzátesznek a saját pénzükből. Tehát mi, mint alapítványi gyerekotthon, szerintem végtelenül szerencsések vagyunk, mert mi például az élelmiszerbankkal szerződésben állunk, tehát nálunk az étkeztetés az nem, hogy nem probléma, hanem hál' Istennek nagyon-nagyon jól színvonalon tudunk étkeztetni. De én tudom, hogy más gyerekotthonokban, na és azt nem tudom, hogy kibukik-e például egy ellenőrzés során, hogy vacsorára a 17-18 éves kamasz fiúk egy szelet kenyeret kapnak, egy szelet parizerre, mert erre van pénz. Tehát ez így jön ki. Úgyhogy igen, azért ez cinikus, amikor a gyerekfelügyelő viszi be az otthon elkészített marhapörkért, hogy sütit, hogy adjon a gyerekeknek a vagyonából.
Ezt a törvényt talán még időbe szólunk, visítunk, kérjük mindannyiunk nevében, és szó sincsen itt a Buratinoról, itt elvi kérdésekről is szó van. Ez nem csak gyakorlatilag nehezíti meg az életünket, mert majd elmennek emberek, és az egyébként is kontraszelektált pályán még nagyobb veszélynek kiteszünk a gyerekeket valójában, hanem arról is szó van, hogy ez így ebben a formában a mi emberi jogainkat alapjaiban érinti és sérti.
Mit szóltak a kollégák?
Hát, hogy nem írjuk alá. Nem írjuk alá. Keressünk mi valami már. Milyen más megoldást keresek? Vagy aláírjuk, vagy kidobok mindenkit, magamat is beleértve? Röpülünk, Zsófi, én, és a nem sok kollégám.
Meg a sok gyerek.
Hát a sok gyerek az nem röpül, ők ott vannak benn, és akkor majd nem tudom, a állambácsi elrendeli a gyerek otthonainknak az államosítását, vagy én nem tudom, mi történik. Hogy most tényleg, Márti, te aláírnád?
Én természetesen nem írnám alá. Nyilván. De mit szól a szakma hozzá? Tehát, hogy van-e ilyen szakmai összetartás?
Én a szakszervezetünkkel beszélgettem, mert hát ők vannak
mindjárt
nekem.
Mindjárt én is fogok, igen.
Igen, és te is fogsz. És teljes volt az egyetértés abban, hogy fordulni kell minden létező fórumon, hogy ne legyen ez a törvény aláírva, legyen visszaküldve, legyen újra gondolva. Ezt újra át kell gondolni nagyon, hogy a törvényhozó mit tesz ezzel, hogy veszélyeztet.
És mit segít, ez a másik kérdés, hogy segít-e bármin is.
Ezt mi már együtt leültünk, tehát a pedofilokat, amire az egész cirkusz kimegy, a pedofilokat ez a dolog nem szűri ki. Ezt itt bátran kijelentem.
Hiszen azok mintaemberek a társadalom szemében, többnyire erről filmek százai készültek.
Hát ez a legdurvább szerintem is, tehát hogy azért aki...
Élmalac.
Igen. Aki nem csukott szemmel él, és már hallott ilyen bántalmazási ügyeket, szerintem azok mind tudják, hogy végtelenül ügyesek a pedofilok sajnos abban, hogy hogyan alakítsanak ki magukról egy olyan képet, ami alapján ugye fethetetlenek, mondhatnám, hogy kifogástalan életmódot képviselnek, ugye?
Úgyhogy ez volt a Bicskei történet tanulsága is.
Abszolút, hát Bicske mintapolgára, díszpolgára, nem tudom, büszkeségünk falán szerepelt János, stb. Tehát azért akár aki filmet látott, vagy csak meghallgatott valaha egy riportot olyan fiatalokkal, vagy akik ezt ilyen eseteket hallottak, láttak, kibukott, mindenki elmondja, hogy elképzelni nem tudták volna mondjuk az illetőről, hogy gyerekeket van, sőt, ugye azért is nagyon nehéz ezeket az eseteket felderíteni, mert a gyerekek iszonyú sokáig nem szólnak. Abba is bele lehetne menni, hogy miért nem szólnak, mert ennek is van egy pszichológiája, de hát ugye általában azért ezek nagyon komplex érzések, ami a gyerekekben is megjelenik, mert egyfelől szeretik, hiszen jót is tesz, hiszen csokit is ad, és nem tudom, mindenfélét elintéz.
Elvisz kirándulni.
És közben meg végtelenül elvisz kirándulni, és bántalmazó. Nagyon. Úgyhogy igen, tehát a tanulság az mégis ennek a történetnek, vagy ennek a kérdésnek az, hogy ez így nem fog kiderülni. Én nem tudom, hogy hogyan lehetne egyébként jobban, de azért erre voltak kezdeményezések mindenki felől, szakpszichológusok, szakemberek rengeteg javaslatot tettek erre. Volt egy egész napos kerekasztalbeszélgetés, de szerintem az csodálatos volt, nagyon érdekes volt.
Kaptunk ilyen kis, emlékszel, Laci hozta, egy nagyon-nagyon jó útmutató volt ennek a szűrésére. Tehát nagyon komoly szakemberek összeállítottak a gyerekvédelemben dolgozók számára egy olyan kis brosúraszerű valamit, ami röviden, tömören nem az volt, hogy könyveket kell elolvasni, tételesen ott volt, hogy milyen jel az, amire figyelni kell, amire már fel kell figyelni ideje korán. Ez egy nagyon jó szűrési lehetőség. Az, hogy a szakmát lealázzuk, bűnelkövetővé alacsonyítjuk, és hogy mondjam, nagyon rossz pártállami időket idéző módon kell aláírni a saját kivégzésünket, az nem járható.
Miközben, amikor viszont megtesszük a jelzéseket annak kapcsán, hogy ha-hó, figyelem, ez és ez a gyerek veszélyben van, ő általa anonim, nem tudom megnevezni, meg tudom nevezni, kérem a segítséget, akkor pedig hónapok telnek el releváns válasz nélkül. Azt végül nem fejeztem be, hogy annak az utógondozónak az esetében, akinél szintén feljelentést tettünk tavaly, július, vagy mikor, nem láttam még semmilyen értesítést arról, hogy mi történik, hogyan lenne folyamatban az ügy, úgyhogy egy adott ponton beballagtam a rendőrségre, és rákérdeztem, hogy tudnak-e segíteni ebben. Nem találták még az aktát sem, az iratokat sem, tehát felvilágosítást sem tudtak azzal kapcsolatban adni, hogy hol tart ennek az esetnek a felderítése. Úgyhogy abban lehet minket támogatni, és nagyon köszönjük, hogy hogyan figyeljük a jeleket, hogyan fogjuk felismerni azt, hogyha valaki bántalmazó. Viszont kérjük a segítséget abban, hogyha viszont jeleztünk, akkor kérünk szépen segítséget.
Útszélen.
egy az egyben átvettek egy rendőrségi kérdőívet, mondja Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, aki attól tart, hogy akár a szociális szakma egyéb dolgozóira is hasonló sors vár, mint a gyermekvédelmiekre, mármint hogy bármikor megfigyelhetik őket.
A folyosón találkoztam előző vendégeimmel a műsorban, és az volt még a megjegyzésük, hogy nagyjából az az ellenőrzés, amiről most beszélünk, 15 ezer embert kellene ellenőrizni. Azért ez egy hatalmas mennyiség lenne, nem?
Hát ez nagyon nagy mennyiség, és hát ezzel ugye egy elit klubba tartoznak a gyermekvédelemben dolgozók, és hát ki fog derülni azért majd szerintem elég hamar, hogy csak ők tartoznak-e oda, hiszen a rendvédelmi szervek dolgozói tartoznak ide, és még sokan mások, akik ilyen kifogástalan életvitel ellenőrzés
családtagjaikkal egyetem.
Így van, tehát ez valószínűleg jóval nagyobb ez a szám eleve. Amit a kollégák mondtak, hogy ezt hogy lehet megvalósítani, nyilván sehogy. Tehát ez csak szúrópróbaszerűen lehet szerintem ennyi idő alatt megcsinálni. Illetve, hogyha már ennyire a közepében vagyunk, ez sok dologra alkalmas, a gyermekek védelmére a legkevésbé, ellenben a dolgozók megfélemlítésére igen, pont a szúrópróbaszerű ellenőrzés miatt.
Mennyire lehetett, mennyire volt benne a levegőben, hogy valami ilyesfajta intézkedéseket fognak hozni a, ugye nyilván a kegyelmi botrány utáni periódusban, vagy esetleg előtte is volt már erről szó?
Szerintem ez nem egy nagyon nagy meglepetés, ugyanis az ágazati miniszter egy magasrangú rendőr, aki egész életében rendőr volt gyakorlatilag fiatalkora óta, és a szociális ágazat eddigi jogszabály módosításai, azok egy jelentős része azért nem a szakmaiságon alapult, hanem a parancsuralmi rendszer elvein.
Ez már hagyomány, vagy egyszer csak volt egy ilyen elvágolgos dolog, amikor elkezdett ilyen, hát ilyen katonásan vagy laktanyásan működni a szociális dolgozók élete?
Hát a szociális dolgozók élete azért nem volt alapvetően katonás szerintem. A napi működésben nyilván most sem feltétlenül az. De az, hogy a munkánk kereteit meghatározó jogszabályok és különböző szabályzók megalkotása, egyeztetése az milyen módon zajlik, ha nem is elvágólagosan, de azért ebben van egy ilyen ugrás a miniszter úr regnálása óta.
Hogy tűri a szakma?
Hát a szakma egy része, legyen az szakmai szervezet vagy szakszervezetek, ugye azok is vagyunk többen, mi mindig felemeljük a hangunkat ezen esetekben. Nyilván az általunk képviselt kollégák, akik közvetlenül a tagjaink, azok nem a szakma kétharmadát jelentik még egyelőre sajnálatos módon. Tehát a kollégák nem nagyon mernek kiállni magukért, mi azt látjuk. Sok mindent lenyelnek, ki ezért, ki azért, és leginkább a fotel forradalmárok népes táborát erősítik.
Hát igen, ez gyakorlatilag valamennyi olyan segítő szakmával így van, ahol fontosabb az, akin segítünk, mint az, hogy magammal mit csináljak. Következik a legálnaivabb kérdésem, bárki is ennek a törvénynek a megfogalmazása előtt konzultálta mondjuk a szakszervezetekkel, vagy mondjuk szakmai képviseletekkel?
Hát mi erről nem tudunk, hogy bármilyen konzultáció lett volna. De hogy ennél szakmai jogszabályok esetében sem történt, az esetek nagy részében igazi konzultáció. Néha bevontak egy-egy szervezetet, így kiemelve ezek egy része általában egyházi szervezet volt, akik természetesen nagyon hasznos munkát végeznek, de azért nem fedik le jelenleg még a teljes szociális ágazatot. Nyilván a gyermekvédelem egy jelentős részét egyébként már lefedi az egyházi fenntartású intézmények köre.
És az jó vagy rossz?
Hát szerintem nem jó. Nyilvánvaló, hogy nem azzal van a gond, hogy egyházi intézmények a fenntartók, hanem azzal, hogy az állam az szisztematikusan felszámolja a nem egyházi fenntartású intézményeket a gyermekvédelmi rendszerben, illetve próbálja a szociális rendszer egészében egyébként. Így a 21. században ez szerintem egy ilyen középkori szemlélet, és ezzel nem szeretném megbántani az egyházi intézményekben dolgozó szakembereket, hiszen ők is szép számmal szakképzett kollégák és jó szakemberek, de az egyház és az állam ilyen szintű összefonódása az szerintem sok dologra jó, de legkevésbé arra, hogy a szakmai munkaszínvonala az növekedjen.
Jó, hát ezt a sok dologra jót, ezt azért kontesztálnám, mert végső soron mégiscsak egy szekularizált állam megteremtésében volnánk érdekeltek, így valóban a 21. században, de a 20. is már talán. Igen. Egyébként ez az átvilágítás, vagy minek nevezzem, ez vonatkozik az egyházi intézmények dolgozóira is?
Igen, a jogszabály szövege az úgy szól, hogy igen. Hát fura lenne, nem vonatkozna, bár akkor nagyon hamar tudnának végezni, mert ahogy mondtam, ugye az intézmények egy jelentős része egyházi fenntartású, tehát így felgyorsítaná a folyamatot, de a jogszabály szövege szerint vonatkozik, igen, minden típusú fenntartóra.
Valaki felemelte, fel fogja emelni ezzel a szavát. Egyetlen, hogy ábrázoljuk azt, hogy milyen ilyen abszurd dolgokra van szó. Azt, hogy meg kell mondjam, hogy a férjem fogyasztja alkoholt, meg nem tudom én bár, hogy ez az rólunk.
Igen, én kinyomtattam egyébként ezt kriminált részt. Hozzátartozik a dologhoz, hogy nyilván nem csak ezt módosították a jogszabályba, azt azért tegyük hozzá, hogy azért olyan dolgok is módosultak benne, amire most nem nagyon térnék ki, de hogy vannak ebben azért valóban a gyermekek védelmét szolgáló módosítások, nem ebben a részben alapvetően nyilván, de hogy azért ez egy komplett csomag, aminek ez is egy része.
És ahhoz rendeltek egyébként pénzt is, csak úgy zárójelbe kérdezem.
Hát én ezt annyira nem tanulmányoztam még át, az a gyanúm, hogy nem minden részéhez rendeltek pénzt, és akkor azt hiszem viszonylag diplomatikusan fogalmaztam meg. Biztos, hogy van olyan része, amihez rendeltek pénzt is. Szóval gyakorlatilag ez egy több oldalas három mellékletből álló ilyen kitöltendő dokumentum. Ebbe nagyjából mindent megkérdeznek, ami nyilván nem is baj, de ami szerintem nagyon furcsa, vagy ilyen érdekes is, hogy olyan kérdések is vannak benne, ami szerintem még az ilyen fedhetetlenséggel összefüggésben is furcsának tűnik, tehát akár mondjuk az, hogy milyen gazdasági érdekeltsége van az egyszeri szociális gondozónak, vagy szociális munkásnak, hát én azt nem nagyon látom, hogy ennek mi köze van a szakmai munkájához. Tehát ezek nem azok a munkakörök, ugye?
Igazából. És pláne mi köze van a gyerekbántalmazás elkerüléséhez?
Hát, igen, tehát hogy ezek nem azok a munkakörök, ahol milliókat tesz zsebre a egyébként minimálbér körül kereső szociális gondozó. Tehát nem nagyon érthető nekem ez a része. Nyilván átvették egy az egyben a rendőrségi jogszabályt, ez egyértelmű.
Világos, látta ezt a papírt, ombudsman?
Hát ez, szerintem ez ugyanaz a papír, mint amit a rendvédelmi szerveknél kezdtek el bevezetni, nem is tudom már hány éve, úgyhogy biztos, hogy látták ezt jogászok. Én úgy tudom, hogy meg is támadták ezt alkotmánybíróság előtt is, annó még a rendvédelmi szakszervezetek, ami hát nem ment át tudomásom szerint, tehát hogy nem sikerült ezt visszavonatni. Tehát sajnálatos módon ez valószínűleg a jelenlegi magyar jogszabályok alapján jogszerű, még akkor is, hogyha a kérdések egy része irreveláns, a gyermekvédelemben dolgozó kollégák munkaköre, munkavégzési módja, egyebei alapján is irreveláns a kérdések. Egy jelentős része azzal kapcsolatban, amire ki van hegyezve.
Igen, én úgy tudom, hogy a TASZ is foglalkozik most majd ezzel a történettel, ami szintén csak nagyon helyes.
Igen.
Úgy egyébként ez az egész kegyelmi ügy és gyermekvédelmi botrány, ez mennyire rázta meg a szakmát? Tehát, hogy mondjam, nem stigmatizálja, vagy nem érzik-e úgy a kollégák, hogy hát azért nem kellett rájuk húzni egy ilyen történetet?
Szerintem ilyen szinten talán nem. Mi inkább azt látjuk, hogy azon kollégák, akik elhivatottak a szakmájuk iránt, és szerencsére ilyenek vagyunk többen, és többségben, örülnek, illetve örülünk annak, hogyha kiderülnek ezek az ügyek, mert hogy mindig van olyan ember, azért itt 100 000 ember dolgozik ebben a szakmában körülbelül, mindig lesznek sajnos olyan emberek, akik hát nem megfelelően viselkednek, akár a rájuk bízott ellátottakkal, akár egymással, stb. Tehát, hogy ez jó, ha kiderül szerintem. Én nem hiszem, hogy ez igazából kárt okozott a szakmának, főleg azért nem, ha belegondolunk az ebbe a konkrét történetbe, hogy itt az intézmény vezetése volt gyakorlatilag, aki elkövette ezeket a dolgokat, illetve el akarta tusolni, és pont, hogy a beosztott munkavállalók, tehát a szociális szakemberek voltak azok, akik ezért kiálltak gyakorlatilag, és ha a gyerekek mellett, mert ugye ők is, de hogy ők voltak azok, akik nélkül ez azért nem kavart volna ekkora port. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon szép dolog volt eleve, hogy ezt aztán bevállalták kollégák is.
Hát igen, meg az egyetlen haszna talán az lehet ennek, hogy egyébként, hogy több haszna is lehet ennek a történetnek, hogy komolyabban veszik a hatóságok, hogyha valaki jelzi, hogy itt valamit lát, és nem azt mondják, hogy áh!
Igen, ez is egy pozitív hozadéka, és egyébként a jogszabálymódosításban is vannak olyan ellenőrzési elemek még, ezen kívül, ami pont azokat a fajta visszajelzéseket kell, hogy komolyabban vegyék az érintettek, ami ugye itt is megtörtént, nem egy esetben ezen ügy kapcsán is, amit ugye nem vettek elég komolyan, és hogy most a jogszabályba azért belekerültek olyan mechanizmusok, amik miatt ezt még komolyabban kell venni. Tehát, hogy igazából, ami szerintem tényleg ilyen fura, hogy miért gondolták azt, hogy ezt így egy az egybe rá kell húzni a szociális dolgozókra ezt a kifogástalan életvitel történetet.
Készen volt egy űrlap. Alá fogja írni, hogy alá kell magának írni?
Nekem nem, én nem gyermekvédelmi szakellátásban dolgozom, tehát ez egyelőre rájuk vonatkozik.
Tehát nem a szociális munka egészségre?
Jelenleg nem. Én azt gondolom, és ezzel nem tippet szeretnék adni a ágazati irányítóinknak, örülnék, ha inkább más tippjeimet fogadnák meg, hogy hát én nem lepődnék meg, ha ez be lenne vezetve majd a szakma egészébe. Uh-huh. Tehát, hogy szóval én jobban örülnék, ha ezek a csomagok, ha már bevezetnek bármilyen disznóságot, akkor úgy jönnének, ahogy mondjuk az egészségügyben, ahol összekötötték mondjuk egy látható béremeléssel, a szakdolgozóknál egy tervezhető fokozatos emeléssel, ugye az orvosoknál egy rövid időn belüli elég nagy ugrással. Ugye nálunk, hát én nem látom, hogy van itt egy kis szigorítás, hölgyek urak, ellenben adunk hozzá pénzt is, hogy ne érezzétek magatokat olyan rosszul. Na itt ez a része hiányzik.
Hát meg a munkátokhoz is adunk pénzt.
Hát ez meg a másik fele, igen.
Útszélen.
Kivel él együtt, és mióta, milyen ingatlan, illetve 300 ezer forintot meghaladó ingósága van, melyik szórakozó helyet látogatja heti, havi és napi rendszerességgel, ezekre és ehhez hasonló kérdésekre kell kötelezően válaszolniuk a gyermekvédelmi dolgozóknak. A kormány pénz és szakemberek biztosítása helyett ettől reméli, hogy megszűnnek a gyermekbántalmazások. Vendégeim Mezei Kata, a Burattinó iskola és gyermekotthon igazgatója, Gergely Zsófia, a Burattinó Szőlős utcai gyerekotthonának vezetője, és Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke voltak. A műsor elkészítésében Túri Lui technikus volt a segítségemre, visszahallgathatják a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertet hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.